Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai Naprakészben. Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök pekingi találkozójáról beszélgetünk, arról a találkozóról, amelynek a tétje jóval túlmutat a kétoldalú diplomácián. Ott van Tájván kérdése, az iráni háború, a ritka földfémek, az AI verseny és az új világrend kérdése. Ezek mind-mind ott lesznek a tárgyalóasztalon. Erről lesz szó a mai Naprakészben. Eszterhai Viktor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos munkatársa a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Mi a tétje az amerikai elnök és a kínai elnök találkozójának? Mi a valódi tét? Itt válságkezelés vagy nagyhatalmi alkú az, ami látszik?
Alapvetően a nagyhatalmi alkú irányába tett lépések szempontjából érdemes mostani csúcs találkozót vizsgálni. Két fő tanulsága van azért, hogyha mert ugye jövőben fog ez történni, tehát nem tudjuk előre pontosan mi lesz, de én azt gondolom, hogy két szempontból izgalmas a kérdést vizsgálni. Egyfelől jól rávilágít arra, hogy két nagyhatalomnak milyen kapacitásai vannak, tehát azok a korábbi aszimmetriák, amelyben azért alapvetően az Egyesült Államok volt a dominánsabb fél, ez egyre inkább eltűnőben van, és azt gondolom, hogy ez a tárgyalás rá fog erre világítani, hogy két nagyhatalom kiegyensúlyozott kapacitásokkal rendelkezik, az Egyesült Államok világ legnagyobb katonai hatalma, aki globális eléréssel rendelkezik, elsősorban a hadsereg a csúcs technológiára támaszkodik, emögött van egy nagyon erős gazdasági kapacitás, amely a világ szolgáltatásaira épít, elsősorban a pénzügyi szolgáltatások betöltött erejére, és emellett bizonyos csúcs technológiák szempontjából még továbbra is vezető szerepben van, és ezzel szemben ott van Kína, amely alapvetően egy mennyiségi a materiális dolgok tekintetében abszolút domináns pozícióban van. És ugye ez a csúcs találkozás arra világít rá, hogy a két nagyhatalom igazából nem tudja egymást legyőzni. 2025-ben egy gazdasági háború, egy kereskedelmi háború folytatott a két fél, amely mindössze 5 hétig tartott, utána egy fegyverszünettel ért véget, és októberben kimondta a két fél, hogy hát igazából szükséges leülnünk egymással, valami olyan módus jelenét kell kialakítani, mely a jövőben nézve az együttműködésnek az alapja lehet. Itt tartunk most, innen nézve, tehát ez egy izgalmas szempont, hogy a kapacitások egyértelműen kiegyenlítettek, és hogy hát ha optimisták vagyunk, akkor eljöhet egy olyan pont, ahol a két nagyhatalom nem egy hidegháborút fog megnyírni, mert ennek nincsen meg kapacitásai, elsősorban az otthoni modernizációra, az otthoni gazdasági és társadalmi feladatok elvégzésére fókuszál mind a két nagyhatalom. Egy önző nagyhatalommal válik valószínűleg a világpolitikában, amely saját érdekeiket veszi elsősorban. De mindig természetesen minden nagyhatalom a saját érdekeire fókuszál, de egy kifejezetten a saját érdekeit előtérbe helyező politikát fogunk látni a két fél részéről, és hogyha szerencsénk van, akkor ez a világrend szempontjából elhozhat akár egy olyan jövőt is, ahol a két nagy meg tud állapodni azokban a normákban, azokban a viselkedési szabályokban, amely egy kicsit kevésbé konfliktusos, talán egy ilyen szabályozott konfliktus irányába fog mutatni.
Szeretném, ha beszélnénk arról is, hogy mi történik akkor, ha nem lesz szerencsénk, vagy ha nem vagyunk szerencsések, de előtte mennyire szokatlan gesztus az, mennyire szokatlan diplomáciai gesztus az, hogy Donald Trump utazik Pekingbe, és nem mondjuk egy semleges helyszínen találkoznak?
Ebben már maga az aszimmetria kérdés azért megjelenik. Ugye nyilván a kínai kommentárok szeretik azt mondani, hogy hát ez egy, főleg az egykori császári szimbolikus terminusokhoz képest, hogy hát Kínába jön Donald Trump, tehát ez a Kínának a vezető szerepét mutatja. Ezt Donald Trumpnak a egyéni stílus egyébként megengedi ezt, hogy akár úgy mutassa be az egészet, mint hogyha az Egyesült Államok kész nyitni.
Ezt nem kell vereségként értelmeznünk, hogy Trump
nem megy. Nem érdemes vereségként nézni, mert hogyha a kínai-amerikai kapcsolatoknak a mintázatát történelmi távlatból nézzük, akkor mindig azt látjuk, hogy a nagy fordulat az akkor olyan esetben történt, amikor az amerikai elnök ment Kínába. Tehát ez a legegyszerűsítő képlet azért ebből a szempontból. Nem értelmezhető, hogy a leghíresebb ilyen fordulat Nixon elnöknek a kínai utazása volt, amely megnyitott, ami egy véglegesítette a repedést a kommunista blokkon belül, ugye Kínát egy önálló nagyhatalomként ismert el. Tehát én azt gondolom, hogy ez a szimbolika ebben az értelemben ez leegyszerűsítő, de azért természetesen azért Kína kihasználja ezt, főleg a belső kommunikációban ott megjelenik, hogy hát igen, az Egyesült Államok megy Kínába azért, hogy engedményeket kérjen, bizonyos kérdésekben szívességeket, de azt gondolom, hogy azért ez leegyszerűsítő lenne ez a néző.
Igen, tehát olyanokat olvasni, hogy gyakorlatilag az amerikai elnök audienciára érkezik most Pekingbe, mint a propaganda győzelem lenne ez a látogatás Xi Jinping számára. Egyébként, ha a mostani erőviszonyokat nézzük, akkor valóban kedvező pozícióban van Kína, mint Amerika?
Donald Trumpnak egy híres táz is, hogy a tárgyaló partnereinél mindig a kártyákat sorolja fel, és ugye egyik kedvenc mondása, hogy az ellenfél kezében nincs is kártya. De ebben az esetben ugye ezt a sajtó is megtette, hogy felsorolta, hogy mik azok a tényezők, amelyben az Egyesült Államok most jóval gyengébb helyzetben van Kínához képest. Alapvetően a legfontosabb kérdés, visszamegy 2025-re, már általam említett kereskedelmi háborúra. Igazából nem Kína ellen ment a kereskedelmi háború, hanem ez egy következménye volt annak, hogy az Egyesült Államok egy oldalon megpróbálta világkereskedelmi szabályokat átalakítani. És kínai szempontból nem is elsősorban a vámokkal volt probléma, hanem az, hogy az Egyesült Államok ezt egy oldalon tette, tehát nem közösen dolgozták ki az átalakuló szabályokat, és erre reagált úgy Kína, hogy belement ebbe az adokkapokba, amely egy ilyen eszkalációs helyzetet teremtett. Az 5-7 tanulsága volt az, hogy igazából ilyen jellegű konfliktusra az Egyesült Államok nincsen felkészülve, olyan gazdasági károkat okoz, aminek a politikai következményét egyszerűen a jelenlegi politikai viszony nem bírja kezelni, a társadalom nem hajlandó megfizetni ennek az árát. És ezért mondjuk azt, hogy a gyengé pozíciójából megy Donald Trump tárgyalni, mert ha az ellen, tehát már egyszer kipróbálta a két fél 2025 során azt, amikor ez egy élesedő konfliktus, és utána pedig volt egy ilyen tűzszüneti időszak, ami még a G20-as októberi találkozón le nem ült a két fél egymással tárgyalni, ott pedig egy ilyen kölcsönös zsarolgatások mentek, de egyértelmű volt, hogy mindkét fél kezében vannak olyan kártyák, ami komoly problémát tud a másik számára okozni, tehát igazából nem éri meg használni, mert akkor a másik is elővesz egy ilyen kártyát. Ugye az egyik legegyértelműbb ilyen a kínai ritkaföldfém kapacitások, illetve a ritkaföldfém feldolgozó kapacitásoknak a dominanciája, amely jelenleg olyan, ami nélkül például az Egyesült Államoknak az ipara, és különösen a hadipara is egyszerűen nem tud működni. Tehát amikor előveszi Kína ezt a kártyát, akkor ez olyan függőséget jelent Kínától, amelyet az Egyesült Államok nem tud kezelni. A másik ilyen függőség, amelyre egyébként nem véletlenül az Egyesült Államok megpróbált rávilágítani, ez a szorosoknak a kérdése. Az iráni háborúnak az egyik legizgalmasabb betülete, hogy bár nem Kínáról szólt, mint ahogy például a venezuelai háború sem, de hát ugye Kínának ezek fontos partnerei, egyértelműen volt mindegyik háborúnak, mindegyik konfliktusnak volt egy kínai vetülete is. Itt rávilágított arra, hogy az Egyesült Államok továbbra is képes a tengerek fölötti kontrollt megtartani, vagy más szakértők szerint pont az iráni előlépések miatt ezt nem hatékonyan vinni, de ezt mindenképpen mutatta, hogy képes erőt kifejteni. És mivel Kína olyan szinten függ a világkereskedelemtől, amely elsősorban ezeken a keresztül megy a híres ilyen folytópontok, mint a Malakka-szoros, Suez, stb. Ebből a szemszögből nézve, itt is azért látunk egy olyan kártyát, amelyet a másik fél előhúzott, és mutatta azt, hogy hát itt azért érdemesebb inkább egymással szembe leülni, mint hogy egymást sorolvassuk. Ez nem azt jelenti, hogy most le is tudnak úgy ülni, hogy minden ki lesz dolgozva, inkább azt mutatja, hogy továbbra is elkötelezett a két fél, hogy inkább ezt a tárgyalásos versengést folytassák, mintsem egy eszkalálódó konfliktust, vagy egymás zsarolgatását az irányában menjenek tovább.
Jó, és akkor folytassuk ezzel, hogy mi az, amire Washingtonnak még szüksége van Kínától, és mi az, amit Peking ki akar csikarni az Amerikai Egyesült Államokból. Tehát így nagyon világosan megfogalmazhatók ezek? Ugyanúgy említetően a ritka földfémeket, AI verseny, Taiwan kérdésében vannak konkrét dolgok, amit el akar érni egyik vagy a másik fél?
Vannak konkrét dolgok, de talán érdemesebb kevésbé konkrét oldaláról megfogni a kérdést, mert akkor segít nekünk abban, hogy megértsük, hogy milyen hosszú távú stratégiák vannak. Kína szempontjából alapvetően az az elsődleges kérdés, hogy a Kínai Kommunista Párt úgy próbálja a legitimitását fenntartani, de szeretné Kínát egy fejlett országgá változtatni, tehát fölzárkóztatni az igazi fejlett országokhoz. Tehát ez az a társadalmi ígéret, amely az egész konkrétan példátumokat is hozzárendelt. 2049 az, amire ez a Kínai Népköztársaság kikiáltásának a 100. évfordulója, az, amelyre megígérte a saját társadalom számára, hogy egy fejlett, gazdag és hozzáadott szép és megbecsült országgá válik Kína, amely de facto azt jelenti, hogy tényleg felzárkózik a fejlett országokhoz, és egy igazi nagyhatalom, egy vezető nagyhatalom már válik Kína. Hogyha tudjuk, hogy ez az az ígéret, ami a legitimációnak jelenleg a legfontosabb forrása, akkor tudjuk azt, hogy Kína abban lesz érdekelt, hogy a környezete minél kevésbé bojduljon fel, lehetőleg a környezete segítse ezt a modernizációs programot. A mostani amerikai kormányzat hasonló cipőben jár, hiszen a választók elsősorban nem a külpolitikára szavaztak, én értelmezésem szerint, hanem arra, hogy átalakítsa a Trump kormányzat az Egyesült Államokat, ez a maga mozgalom, hogy Make America Great Again, hogy újra nagyjá tegye az Egyesült Államokat. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a korábbi bevett normákat, szabályokat átalakítsa, ez igaz otthon is, és igaz azok a nemzetközi szabályokra is, amely az ő értelmezésük szerint az Egyesült Államok jelenlegi gyengeségeit okozza. Tehát, hogyha ezt is elfogadjuk, mint hogy alapvető tézis, az alapvető érdek a kormányzat számára, akkor azt látjuk, hogy a belső stabilitás, a gazdasági reformok végigvitele, egy új típusú nemzetközi normarendszer kialakítása az, ami az amerikai érdek. Innen nézve az, hogy Kínát milyen területen szorongassa meg, ez egy másodlagossá váló dolog. Az a technológiai verseny, vagy a szövetségesi rendszernek a működtetése, ami például a Biden adminisztráció számára nagyon markáns elemként megjelent, és ez biztosította, hogy Kínával szemben továbbra is fönnáll a vezető szerep. Ezt mellékesnek tartja mostani amerikai adminisztráció, mert tudja, hogy ha ezeket ő tovább viszi, akkor cserébe olyan korlátozásokat kap Pekingből, amely a nagy célt Kína, az Egyesült Államoknak az újraépítését ássa alá. És akkor, ha ezt értjük, akkor szerintem utána érdemes azokat a konkrét ügyeket megnézni, amelyet biztos a két fél számára fontos. Ugye egyfelől az Egyesült Államok szeretné az iparát újra megerősíteni. Minden olyan kínai vásárlás, amely az amerikai ipart erősíti, az preferált Washington számára. Nem véletlen a delegációban számtalan vállalat vezető vesz részt. Benne vannak a feldolgozóipari szektor, a pénzügyi szektor. Másik ilyen, ugye, amit Donald Trump szeretne Kínától, és azt mondta is, hogy megnyitni Kínát, hogy ezek az amerikai szolgáltatások, amerikai például pénzügyi szolgáltatások elérhetőek legyenek a kínai piacon is. Ez mind támogatná ezt az amerikai újjáépítésnek a tervét. És hát ugye egy nagyon fontos kérdés a chipeknek a kérdése. Itt a Nvidia H200-es chip az, amely az elmúlt hónapokban a figyelem középpontjába került. A Biden kormányzat egyértelműen próbálta Kínát eltiltani ezektől a chipektől. Ez egy olyan magas, tehát olyan fejlett technológiával rendelkező chip, amely a mesterséges intelligencia programok számára szükséges. És hát ugye az volt az alaptétel egészen a második Trump adminisztrációig, hogyha ezekben a kulcs technológiákból Kínát kiszorítjuk, akkor lassabban tud technológiák felzárkózni az Egyesült Államokhoz, vagy remélhetőleg soha. Ezzel szemben ugye az történt, hogy amikor korlátozták ezekhez a chipekhez való hozzáférését, a Kína minden megtett, hogy a saját vállalatai előállítsanak hasonló fejlett chipeket, és ez viszont nagyon komoly bevételkiesést jelentett az amerikai vállalatok számára, ami viszont pont ezt a azt a tőkét vonta el a vállalattal, amit be lehetett volna a következő generációs csippekbe fektetni. Tehát az lett pont a döntés, hogy érdemes tovább is fenntartani az exportot Kína felé, és akkor pedig ezzel nem segíti mesterségesen a kínai versenytársaknak a felépülését, másfelől pedig komoly bevételekhez továbbra is jutni a amerikai vállalat. Tehát ez az amerikai részről az elvárások. A kínai részről is vannak elvárások, itt egyébként a gazdasági szempontból inkább elsősorban persze az lenne, hogy az amerikai piachoz való hozzáférést növelni lehetne, de ez ugye ellentétes a nagy amerikai cél, hogy az ipart visszatelepítse, tehát itt nem várok akkora előrelépést. Amit szeretne nyilván Kína, azok inkább ilyen geopolitikai dolgok. Elsősorban a Taiwan kérdés az, ami izgalmasnak tűnik az ő szempontjukból. Szeretnének valami olyasmi ígéretet kialkudni a második Trump adminisztrációtól, ami azt mutatja, hogy Washington nem próbálja Taiwan kártyaként kihasználni Kína ellen, tehát nem akarja eszkalálni a konfliktust, adja alapvetően a status quo-t, úgy, amely Peking értelmezés szerint hosszú távon kedvező lehet. Akkor ezen túlmenően mindkét fél érdekelt abban, hogy kidolgozzon olyan mechanizmusokat, amely segíti a kapcsolatnak tehát a koordinált versengő jellegét megvalósítani, tehát rendszeres találkozók, olyan intézmények a felépítése, amely biztosítja a kooperációt és koordinációt a két fél között.
Tehát jól értem azt, hogy Peking arra számít, hogy Trump csendben visszafogja Taiwannak a támogatását egy nagyobb kínai alkú érdekében, és hogy a gazdasági alkú az fontosabb lett, vagy fontosabbá vált, mint mondjuk az ideológiai konfliktus?
Ez szerintem nagyon jó megfigyelés lehet, mert maga a Trump adminisztrációnak az egyik legizgalmasabb kérdése, hogy sokkal kisebb figyelmet fordít az ideológiai, tehát a politikai kérdéseknek, hanem elsősorban az minden viselkedésének az alapja, hogy mi az, ami segíti az Egyesült Államoknak az erősödését. De alapvetően a taiwani kérdés is itt nem egy ideológiai problémaként jelenik meg a kormányzat számára. Ez nem a teljes republikánus pártot jelenti értelemszerűen, mert azért ott is vannak azok a hát sokszor héjának nevezett szereplők, akik Taiwan kérdést egy fontos ideológiai kérdésként próbálják felszínen tartani, de maga a kormányzat számára Taiwan is csak egy eszköz, hogy segítse azokat az erőforrásokhoz való hozzáférést, ami kell az Egyesült Államoknak, hogy segítse azokat az alkuknak a megkötését, amelyel az Egyesült Államok erősíthető. Pont ez egyébként az egyik visszatérő félelem a taiwani szakértők, illetve Taiwannal foglalkozó szakértők körében, hogy meddig is hajlandó elmenni Washington annak érdekében, hogy egy jó alkut kössön Kínával, mit lenne hajlandó feladni Taiwan tekintetében. Ráadásul a helyzet végtelenül bonyolult. Ugye évekkel korábban már az orosz-ukrán háború kapcsán felmerült, hogy az Egyesült Államok számtalan olyan katonai kapacitást átad Ukrajnának, amely egy forró háború esetében Kelet-Ázsiában rendkívül módon kellene az amerikai szövetségeseknek vagy az Egyesült Államok számára, tehát ez már évekkel korábban problémát okozott, és közben azt láttuk, hogy az olyan Trump azt ígérte, hogy nem fog háborút viselni. Például Iránban komolyan haditechnikát füstölt el az Egyesült Államok, amelyet most jelenleg nem nagyon lassan fog tudni pótolni, és hogy az kellenek azok a kritikus kínai alkatrészek, vagy bizonyos kínai ritka földfém, ami hogy egyáltalán pótolhatóvá tegye ezeket a katonai kapacitásokat. Tehát Más megint itt az alkú helyzet. Maga az Egyesült Államok sem túlzottan érdekelt abban, hogy a status quo megváltozzon, de azt gondolom, hogy a Trump kormányzat nyitott arra, hogy bizonyos engedményeket tegyen valamiért cserébe. Sokan mondják például, hogy van egy nagy fegyverszállítási döntés, amely lebeg a levegőben, megcsúszott a fegyverek leszállítás, és hogy ebben a kérdésben szeretne konkrétumot Peking, ezt nem tudom, de ezek alapvetően találgatások. Én azt gondolom, hogyha még később szállítja le az Egyesült Államok a fegyvereket, az önmagában azért nem változtat annyit az egyensúlyon, hogy ez túlzottan megmozgassa Pekinget, de hát lehetnek ilyen apró elemei is az alkunak. Én azt gondolom, hogy a felek úgy mennek oda, hogy bizonyos dolgokat szeretnének elérni, és tudják, hogy bizonyos dolgokat nem lehet elérni, és azt is tudják, hogy ezt meg azt fel kell azért áldozni, hogy azokban a területeken előre tudjunk lépni, ami igazán fontos nekünk. Tehát ez a klasszikus nagyhatalmi alkunak a logikája, és ebben Tájvan is csak egy elem.
Eszterhai Viktor, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos munkatársa a mai napra kész vendége. Donald Trump amerikai és Xi Jinping kínai elnök találkozója kapcsán beszélgetünk. Arról a találkozóról, amelynek a tétje jóval túlmutat a kétoldalú diplomácián. Európa számára megnyugtató vagy aggasztó ez a találkozó?
Hát attól függ, hogy nézzük, mert az elmúlt években az európai gondolkodás kezd elfogadni ezt a hidegháborús bináris gondolkodást, amely az Egyesült Államokból ered, és főleg az orosz-ukrán háború miatt hajlamosabb volt elfogadni, hogy Kína egy ellenség, és akkor ennek megfelelően át kell alakítani Kínával való viszonyt, hogy ennek az egyik legmarkánsabb eleme, mivel hát szerencsére kevés a geopolitikai konfliktus Európa és Kína között, de a gazdasági függőségeknek a csökkentése az, ami azóta évek óta napirenden van, és egyébként jelenleg is ez a legforróbb kérdés Európa és Kína között. Viszont, hogyha hátra lépünk egy lépést, akkor azt látjuk, hogy a két nagy hatalom hajlandó egymással alkukat kötni, ami egy teljesen más viszonyrendszert vetít előre, mint az a hidegháború, amelyre sokan készültek Európába. És ha ez pedig igaz, akkor ez növeli a lehetőségét, hogy az Európai Unió ténylegesen a stratégiai autonómia irányába lépjen. Tehát, hogy maga is alkukat kössön Washingtonnal, és magának is alkukat kötni az Egyesült Államokkal. Itt nyilván az elsődleges kérdés, hogy mennyire tudja Európa függőségeit csökkenteni az Egyesült Államokhoz képest, mert ez a döntési szabadságának a legnagyobb korlátja jelenleg. Tehát én azt gondolom, hogy összességében ez kedvező lehet az Európai Uniónak, hogy az Egyesült Államok és Kína alkudozik, hogy egymással normális kommunikációban érdekelt, mert egy hidegháborús helyzetben pont azok a gazdasági kapcsolatoknak a kára lenne az, amely én azt gondolom, hogy az európai versenyképességet végképp a sírba dönteni. Tehát ahhoz, hogy Európa továbbra is fennmaradjon, ahhoz olyan gazdasági háttér kell, amely én jelenleg nem tudom elképzelni Kína nélkül. Elég, hogyha belegondolunk a saját házunk táján, tehát a tagállami szinten belegondolunk, hogy mi az, amit jelenleg Kínából importálunk, milyen mértékben vesz részt Kína azokban a termékekben, amit a saját hazánk előállít. Tehát hol lesznek azok a műanyaggyárak, mennyibe kerülne újra annyi acélt termelni, hol lesz elektronika, hol lesznek akkumulátorok. Tehát azok az elemek, amely egyébként a saját gazdaságunknak a működtetéséhez kell, hogyha ezeket saját erőből akarjuk megvalósítani újra, egy ilyen szétszálazott, egymástól levált, végtelenül versengő világban gondolkozunk, akkor lehetőség ez, csak el kell fogadni, hogy ennek olyan költségei vannak, amelyre nincsenek felkészítve az európai társadalmak sem. Tehát ez egyszerűen nem érdekünk, hogy ebbe az irányba menjünk tovább. Azt gondolom, hogy ebből szempontból nézve, ez, hogy a két nagy hatalom egymással egyáltalán alkudozik, az egy jó jel. Persze van egy intőjel is, és ezt is érdemes azért elfelejteni, hogy ahogy Tájvan kártya, minden más szövetségi kapcsolat is ebben az esetben sokkal kisebb prioritást élvez Washington számára. Tehát itt simán elképzelhetőek olyan alkuk, amely kedvezőtlen mondjuk az Európai Unió számára. Ha már a kereskedelmi témákat boncolgattunk korábban, például a kereskedelmi téren, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy a két nagy leül és átalakítja a globális kereskedelmi szabályokat, és Kína, aki a világ legnagyobb termelője az ipari javaknak, meg szinte minden materiális dolognak, és világ termelésnek a 35-40%-át adja, és az Egyesült Államok mindennek a legnagyobb piaca, ők ha együtt leülnek és elkezdik átalakítani a globális kereskedelmi szabályokat, akkor annak bizony Európa könnyen a kárvallottja lehet. Tehát van egy ilyen mellékszál is az egész történetben, de összességében európai szempontból kedvezőbb az, hogy a két nagyhatalom hajlandó egymással leülni és egyezkedni.
Igen, ezzel a pessimista forgatókönyvvel, vagy a pessimista olvasattal szerettem volna, hogyha folytatnánk, mert ugye ott van az, amit ön itt most említ, hogy Európa lehet a gazdasági vesztese annak, ha Washington és Peking részleges megegyezésre jut meg. Meg talán az is elképzelhető, hogy Európa geopolitikailag még inkább a perifériára szorul egy amerikai-kínai alku miatt. Tehát, hogy azért ez is nagyon-nagyon ott van a pakliban.
Igazából az a fő helyzet, hogy Európa drámai sebességgel sodródik a perifériára, tehát ez nem feltétlenül ez az alkunak az eredménye lesz, hanem inkább annak csak az indikátora. Tehát, hogyha ez az alkudozás pont azt mutatja, hogy egyszerűen nincsen már bevonva Európa az ilyen jellegű globális ügyekbe. Azért ne legyen sok illúzió, korábban sem volt túlzottan, de amíg az Egyesült Államok foglalkozott jobban azzal, hogy mit szeretnének a szövetségesei, voltak olyan multilaterális keretek, amelyikre jobban adott, és rákényszerült arra, hogy ezeket a multilaterális kereteket használja, hát akkor azért jobban figyelembe kellett venni a szövetségeseinek az akaratát. Most egyre kevésbé érvényesült. Tehát egyszerűen az a valóság, hogy a világ gazdaságnak a középpontja átmegy Ázsiába, vagy legalábbis a csendes óceáni vidékre. Gondoljunk például arra, hogy biztosan a következő évtizedek legnagyobb nagyhatalmi vetélkedése ez a kibertérben fog megvalósulni, a mesterséges intelligencia, kvantum számítógépek, stb. Tehát mind, ami ehhez az infrastruktúrához kell. Itt érdemes feltennünk a kérdést, hogy ebben hogy áll például Európa. Ahhoz, hogy ténylegesen reálisan komoly szereplők legyünk, ahhoz újra vissza kellene szeretni azokat a gazdasági súlyokat, azokat a gazdasági befolyásokat, hogy ne csak a két nagy döntsön a fejünk fölött, hanem ténylegesen bele tudjunk szólni ebbe a sakjátszmába. Én azért gondolom, hogy ez inkább indikátor számunkra, és egyben egy felkiáltójel is, hogy össze kellene Európának jobban szednie magát, mert egyszerűen elmaradunk a két nagyhoz képest. Tehát, hogyha 20 évvel ezelőtt azt mondtam volna egy rádió hallgatónak, hogy biztosan többet fog költeni kutatásfejlesztésre, mint az Európai Unió, akkor csak kinevetett volna mindenki, de valójában azért 7-8 éve így van, 7-8 éve az Európai Unióhoz képest többet költ Kína kutatásfejlesztésre, és hát bizony ennek most meg is vannak az eredményei. Hát ez az a dolog, ami igazából nekünk fontos figyelmeztető jelzés lenne, hogy mennyire kimaradunk ezekből a globális dolgokból, és hát majd az lesz a kérdés, hogy kínai programokat használunk, vagy amerikai eszközöket, vagy mit szedtem. Nem igazán az, hogy lesz-e az európai alternatíva. És hogyha nincsen európai alternatíva, akkor bizony a fontosságunk az ténylegesen csökken.
A mostani találkozó Moszkva számára jó vagy rossz hír?
Moszkva számára szerintem nem okoz komoly fejfájást, ugyanis Washington egyértelműen egy olyan irányba nézel, ami a nagyhatalmaknak a versengésére és esetleges együttműködésére épít, és ebben úgy tűnik, hogy Washington hajlandó elfogadni Moszkvát egy pólusnak. Tehát Moszkvát nagyhatalomként kezeli. Donald Trumpnak az elmúlt, hát most már több mint egy év azt mutatja, hogy annak ellenére, hogy tovább is számtalan konfliktus van Oroszország és az Egyesült Államok között, hajlandó valódi nagyhatalomként kezelni Oroszországot. Ugye ez igaz a nukleáris kérdésekben és ezzel kapcsolatos tárgyalásokban, Ukrajna kapcsán is teljesen más politikát folytat, mint erődje. Tehát megtartja biztosítja ezt a státuszt Oroszország számára. Ha elfogadjuk ezt a tételt, akkor nincsen semmi drámai Moszkva szempontjában a mostani megbeszélésben. Ez egy klasszikus két nagyhatalomnak a beszélgetése, amely nem ellene irányul, hanem az egy elsősorban a bilaterális dolgoknak az egyeztetésére. Nem gondolom, hogy emiatt túlzottan aggódni kéne, tehát nem arról van szó, hogy jelenleg az Egyesült Államok és Kína összefognak Oroszországgal szemben, sőt, ugye az orosz-kínai kapcsolatok továbbra is viszonylag stabil alapokon állnak. Ez nem egy atonai szövetség, de egy kvázi szövetségési szintű együttműködés, amelyet az aktuális stratégiai érdekek tartanak össze, ez a stratégiai érdekek, ezek ezekben nincsen komoly változás. A Trump adminisztráció nem tudta ezeket a stratégiai érdekeket komoly érdemben átírni, ezért továbbra is Kína és Oroszország együttműködése stabil.
Ja, nem is az azonnali leválasztásra gondolok, hanem sokkal inkább arra, hogy Trump megpróbálhatja-e azt, hogy Kína ne úgy működjön, vagy egy olyan különalkut kössön Washingtonnal, ami Putyin számára rossz lesz. Mert hogy most az azért egyértelmű, hogy Oroszország stratégiai hátországaként működik Kínának.
Hát Kínának rendkívül kedvező ez, hogy ugye évekkel korábban volt a reputációs vesztesége, főleg a nyugaton Kínának az orosz-ukrán háború miatt, és ez minden napig például Európa tekintetében ez fönnáll, hogy Kína itt, tehát Kínának ez okozott károkat, amely bizonyos gazdasági károkban is mérhető volt, nem drámai mértékben, de okozott. Másfelől viszont hát stratégiai szempontból kedvező is volt az orosz-ukrán háború, hiszen valóban Oroszországot tovább rendelt alá Kínának, és hát hozzájutott egy olyan forráshoz, egy olyan szankcionált forráshoz az erőforrásoknak, amely biztosította a saját iparának a további versenyképességet. Tehát még nálunk ugye alapvetően csökkent a versenyképesség az orosz-ukrán háború miatt. Egy érdekes helyzet állt elő, az olcsó orosz nyersanyagok, főleg úgy, hogy Oroszországnak a partnerei is lecsökkentek, nagyon kedvező árakat tud Kína kialkulni Oroszországgal szemben. Nagyban hozzájárul, hogy Kínának a versenyképességének a növeléséhez. Tehát most arról nem is beszélve, hogy ott van még Irán, meg más olyan szereplő, aki szintén szankcionálva van a nyugat által, és ez biztosítja Kína számára ezeket az erőforrásokat. Tehát nem tudom úgy látni ezt a mostani csúcs találkozót, hogy mit tudna adni Kínának az Egyesült Államok ebben a tekintetben, hogy érdemes legyen ezt a státuszt, vagy ezt az orosz-kínai kapcsolatrendszert Kínának feladni, vagy megváltoztatni. Tehát nem látom azt, hogy mi lehet egy ilyen alkuban az a serpenyő egyik oldalában az a tétel, ami az orosz kapcsolatoknak az átalakítását hozna a másik oldalon. Tehát ez egy izgalmas kérdés, tehát elvileg lehetősége van persze, csak nem látjuk, hogy mit tudna cserébe igazán adni. Én azt gondolom, sokkal kisebb dolgokkal lesz most az alkudozás, tehát konkrétan, hogy Kína miből mennyit hajlandó vásárolni cserébe, miből mit és mit kap, mi az, ami Kínát zavarja, mi az, ami biztosítja az amerikai vállalatok számára a ritka földfémhez való hozzáférést, cserébe mennyi csippet, nem tudom mi az, ami ilyen high-tech eszköz, ami kell Kínának továbbra is hozzájuk. Tehát ilyen ilyenekben látom rendelkezik az alkudozást, és az intézményi alkudozás pedig az, hogy akkor hát milyen gyakran üljünk le, ki szerepeljen benne, milyen szinten, kit kell bevonni, az állam melyik szereplőjét, hogyan kapcsolódik az a gazdasági szférához. Tehát én ezeken a területeken látom most az alkudozásnak a lehetőségét. Az ilyen nagy stratégiai kérdés, mint Oroszország, stb. Szerintem jelenleg nem nincsen napi rendben. Talán ebből a szempontból, hogy az iráni kérdés lehet izgalmas. Én nem gondolom, hogy az iráni kérdés lesz az elsődleges szempont a mostani helyzetben, de mindenképpen fölmerül. Biztos, hogy Washingtonban volt egy olyan kalkuláció háború megindításakor, hogy itt is hatékonyak leszünk ugyanúgy, ahogy Venezuelában, ez javítja az amerikai tárgyalási pozíciókat, csak hát közben több mint két hónap eltelt, és az iráni háború inkább elakadt, tehát ma már ez is inkább Washingtonnak a gyengíti a kártyáját, és hiába persze, mert növeli az olajárakat Kína számára, illetve az amerikai blokkád a hormuzi szorosban akár hosszabb távon kockázatos lehet Kína számára, de Kína itt is ebben a helyzetben is nagyon felkészült, mivel több mint négy hónapnyi olajtartaléka van, sokkal jobban áll, mint bármelyik amerikai szövetséges, és azt gondolom, hogy sokkal tovább bírja a tartalékai, mint az amerikai fogyasztók a megnövekedett árakat. Tehát itt is messze nem olyan jó az alkupozíciója Washingtonnak. És hát ráadásul itt is valószínűbb inkább, hogy ő fog kérni Kínától, hogy valamilyen formában hogy közvetítsen Irán felé. Bár ugye Donald Trump mondta, hogy ez nem fog előjönni ez a téma, ő nem fog kérni semmi ilyen jellegűt. Tekintve, de azért én nem zárok ki teljesen, hogy a Iránnak valami közös megoldása azért fölkerül, napirendre kerül, úgyhogy abban Kína konstruktívabb szerepet játszol, és cserébe más területen fog elvárni valami szívességet Washingtontól.
Zárásként, ha az eddig elhangzottakat összefoglaljuk, akkor akár úgy is értelmezhető a mostani találkozó, mint egy új technológiai át, ahol felosztják a szabályokat, és felosztják a piacokat, és én azt is kihallottam az eddigiekből, hogy az AI verseny ma egy olyan geopolitikai kérdés lett, mint amilyen a 20. században az olaj volt. Most ha ezeket nézzük, akkor mi az a konkrét eredmény, amely után Donald Trump a mostani utat sikeresnek nevezhetné, és mi az a pont, amikor Kína stratégiai győztesnek tekinthetne magára?
De azt biztosan tudjuk, hogy Donald Trump sikeresnek fogja bejelenteni a kínai utat, erre vérget merek venni, de hogy komolyra fordítsuk a szót, tehát alapvetően az az ígéret, hogy szeretné megnyitni Kínát az amerikai vállalatok számára, tehát alapvetően szerintem azt kommunikálni már sikerként, hogy olyan vállalati megállapodások lennének, mivel ezek az amerikai vállalatok jobban hozzáférnek a kínai piachoz, cserébe pedig Kína pedig megígéri, hogy több amerikai terméket fog vásárolni, több Boeing repülőt. Tehát alapvetően ez lesz a kommunikációban a legmarkánsabb hangsúly. Miért? Megint a belpolitikai okokból, hiszen azt ígérte a választóinak, hogy újra nagyjá teszi Amerikát, ahol az amerikai ipar újra visszatér, újra fontos ez, stb. Tehát alapvetően ennek a választói bázisnak fog a kommunikáció szólni. És azokról pedig mindenki mélyen hallgatni fog, hogy Tájván esetében, vagy Irán esetében pontosan mi történt. Ugye egyetlen kivétel az lehet, hogyha valami olyan mechanizmus találnak ki Irán számára, csak ezt nem tudom elképzelni, hogy nagyon rövid az idő, hogy azt Irán is elfogadja, hogyha nincs előkészítve egy ilyen érdemi megállapodás, akkor hogy ez itt két nap alatt kitalálják a felek, és még el is fogadják, ezt nem tudom elképzelni. Ezt inkább valószínűsítem, hogy itt lesz valami egyeztetés a két fél között ebben a tekintetben, de ez nem lesz megkérdezve. Kína számára mindenképpen az lesz a siker, hogyha el tudja mondani, hogy hát az amerikai elnök eljött Pekingbe, és megegyeztek abba, hogy ez a versengő, hidegháborús hangulat, ez butaság, hogy nekik együtt kell működni, tehát Peking ezt fogja kommunikálni, hogy Kína mindig is nyitott volt az együttműködésre, és tessék, most végre Donald Trump is belátta, hogy hát együtt kell működnünk, ez lesz az elsődleges eleme a kommunikációnak. Aztán, hogy mit nyer a valóságban ténylegesen Kína? Hát ez a kérdés, hogy hát Washington tud sokat adni azért, tehát minden az lesz a nyereség, ami az ő felemelkedésének eddig korlátozó tényezőként meghozott Washingtoni döntés, hogy ebből bármit enged. Tehát, hogy csökkenti mondjuk a vámtételeket, nem egy oldalon, valószínűleg ugye két oldalon, de ha csökkenteni a vámtételeket, ez kedvező lenne a kínai vállalatok számára. Kedvező lenne az, hogyha valami kvótaszerűen hozzáférést biztosítani a kínai vállalatok számára, mondjuk az amerikai piacon, olyan területeken, amelyet jelenleg kitiltott Washington, hogy például az elektromos autók tekintetében, vagy valami olyasmi, ami jól kommunikálható otthon Kína számára, tehát ez mindenképpen eredmény lenne. És hát tényleg az lenne alapvetően még egy jól kommunikálható elem kínai szempontból, hogyha egy rendszeres miniszteri vagy szakértői szintű találkozókkal kapcsolatos intézményt hoznának létre, mert akkor ezt mutatná, hogy ez biztosítja Kína számára ezt a hosszú távú stabilitást, amire szükség van.
Legyen ez a zárszónk Eszterhai Viktort, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézetének a tudományos munkatársát hallották a mai napra készben. Köszönöm a válaszokat.
Köszönöm az interjút.